Motivátor. A Trend FM vállalkozásfejlesztő magazinja. Tippek, stratégiák vállalkozóknak és vezetőknek. A műsor szakértő vendégei Nagy Gábor és Kőrösi Zoltán, az Even Trend Group vezető tulajdonosai. Motivátor. A műsorvezető Ércfalvi András.
Jó rádozást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, megszokott módon két hetente hétfőn délután Nagy Gábor és Kőrösi Zoltán ülnek itt a stúdióban, az Even Trend Group alapítói, és az üzleti tervezésről beszélgetünk ma ebben a fejezetben, nem fókuszálva, de nem elfelejtve a Covid helyzetet. Zoli?
Igen, főleg azért, mert hogy a cégek többsége az naptári év alapon tervez, és hogy általában őszén az a pont, amikor a jövő évvel kell kezdeni valamit, hogy az ember kitalálja vezetőként a jövő évet, milyen stratégiával, milyen pénzügyi számokkal, milyen elvárásokkal, milyen rendszerben akarja megcsinálni. Nyilván most van ennek egy szomorú aktualitása, hogy a mi szakmánkban ez a bázis alapon való tervezés az egy egészen nehéz kérdés, sőt a hit alapon vagy az előrejelzés alapon való tervezés is egy nehéz kérdés. De hát mi most pont ebben vagyunk benne, és azért gondoltuk, hogy a mai nap erről is beszélgessünk, mert hogy nyilván ez egy vállalkozás életében egy fontos és stratégikus pont, hogy látja a jövőjét és jól tervezi-e és egy helyes irányba halad-e. Ugye erről szól maga a tervezés. Amúgy meg egyébként éven belül aktualitása van, hogy ősszel az ember a következő évről kezd el elmélkedni.
Hát most egy konyhai műsor lennénk, ami végül is gasztronómián ugye nem állt tőletek távol, akkor azt mondhatnám, hogy most hagyjuk a feltétet, mert lehet, hogy van feltét, lehet, hogy nincs feltét, lehet, hogy van rá pénz, lehet, hogy nincs rá pénz, lehet, hogy gazdag, lehet, hogy sovány, de az alapoknak meg kell lenni, amire a feltétet ráteszem. És ez most a tervezés. Én nekem valami ilyesmi hasonlót jutott eszembe. Gábor?
Nézd, mi a tervezésben úgy gondolkodunk most már elég régóta, hogy három időtávban gondolkodunk, amikor tervezünk. Az egyik az a közép-hosszú táv, ugye, hogy körülbelül hova szeretnénk majd eljutni, nem tudom, öt éves távlatban. Ennél nagyon messzebbre nem szoktunk nézni, mi körülbelül azért ebben gondolkodunk. Aztán van az éves tervezés, amit a Zoli mond, azt minden évben megcsináljuk nagy tisztességgel. Jellemzően egyébként szeptemberben kezdődik, és decemberben fejeződik be, tehát egy hosszú egyeztetési folyamat a vezetők és a tulajdonosok, meg egyébként a vezető mögött álló csapatok között. Tehát tulajdonképpen jó esetben minden szintbe van vonva, és a vélemények ki van kérve, és az alapján alakulnak ki a tervek.
Tehát ez egy 2-3 hónapos folyamat.
Igen, ez egy hosszú folyamat, sok egyeztetés. Értem, szóval nem csak ezzel foglalkozunk, de hogy általában azt szoktuk kérni a vezetőktől, hogy rendszeresen vegyék el. Ne az legyen, hogy egyszer leülök, és akkor kitalálom, hanem az legyen, hogy sokszor kicsit gondolkodok rajta, mert egyébként azokban a pillanatokban, vagy azokban az időszakokban, amikor éppen nem vagyunk elfoglaltak, akkor is járhat az agyunk dolgokon, ráadásul egy csomó hatás éri az embert, mondjuk egy 2-3 hónapos időtávban, amiket egyébként, hogyha észrevesz magán, meg megfigyel, akkor a tervben értelemszerűen terepet tud kapni. És akkor van a harmadik, az pedig a projekttervezés, ami meg az egy éven belüli jellemzően időtávot foglalja magába. Mi ebben a három struktúrában gondolkodunk. Egyébként nagyon jellemzően mindig ugyanaz a keretrendszer. Tehát, hogy van egy nagyon fontos része, egy helyzetelemzés. Tulajdonképpen mindig megpróbáljuk összefoglalni azt, hogy honnan indulunk ki, akkor ezt valamikor kutatásra lehet alátámasztani, valamikor egyszerűen a tapasztalatokból, meg a piac, az ember fejében lévő piaci információkból rakosgatja össze. Hát azért, hogyha a világban élünk, akkor azért elég sok minden van. Egyet nem szoktak megtenni az emberek, hogy ezt összefoglalják, és megpróbáljanak belőle következtetéseket levonni. Aztán utána jön a célkitűzés, és utána a célok megvalósítását hogyan lehet elérni. Tehát mind a három időtávban jellemzően mi így gondolkodunk, a hosszú távban ott inkább irányvonalak vannak kijelölve.
És azt mondjátok, hogy akármilyen időszakot élünk most, mert most hallgat meg egy vállalkozó, és azt mondja, hogy hova tervezzek, meg mire tervezek ebben az időszakban, mondjuk egy budapesti vendéglátó, vagy gasztronómiával foglalkozó, vagy rendezvényszervező. Azt mondjátok, hogy ez most oké, hogy a helyzet most ilyen, a feltét az bizonytalan, de a keretrendszer az ugyanaz. A keretrendszernek meg kell lennie. Ez nem megspórolható, pedig hát az látható volt, az is kérdeztem vissza, hogy a ti esetetek, meg úgy nagy cég, meg sok projekt, de akár több hónapos folyamat minden évben, amit nem spóroltatok meg eddig sem, és most sem fogtok megspórolni.
Igen. Alapvetően, amit a mai helyzet mást indukál, vagy amiben a mai helyzet mást indukál, az többé-kevésbé az, hogy van egy olyan rövid távú probléma, amit be kell illeszteni a tervezési struktúrába. És nyilván rövid távú probléma az, hogy adott vállalkozás esetében nyilván nekünk sok ilyen vállalkozásunk van. A rövid távú, most fogalmazzunk plasztikusan, a túlélés a cél. Tehát, hogy tudja ő az előtte álló 5-6-7 hónapot valójában úgy átvészelni, hogy szervezetileg is, meg pénzügyileg is nem omlik össze az a vállalkozás, amiről beszélgetünk. De ettől még az, hogy a vállalkozása hova akarok eljutni 3-4-5 éven belül, az valószínű, hogy nem változik, csak az, hogy kicsit most göröngyösebb az út az elején, és ezt a göröngyösséget is bele kell ebbe az egészbe tervezni. És én annyit hadd hozzak ide, és amikor hosszú távról beszélgetünk, akkor azért azt látjuk, hogy a magunk szakmájában vendéglátás, turizmus, ugye nyilván vannak nagy cégek, akik az mi tudomásunk meg egy tapasztalunk alapján egész komolyan terveznek, de hogy hívjuk így azok a vállalkozások, ahol a vezetők zsigerileg vezetik mondjuk a maguk cégét, ott mi azt látjuk, hogy nagyon sokszor a felesleges energiának vagy időbefektetésnek gondolják az, hogy a fejükben meglévő gondolatokat struktúrált módon leírják és összefoglalják, és az legyen egy ilyen plasztikus jövőkép, ami akár a kollégáknak odaadható, ezért valójában, hogy mondjam, nincsen előre kitaposott ösvény, hanem mennek a napi döntések alapján előre, és mi abban hiszünk, ugye talán egy múltkori beszélgetésben volt az, hogy mi már 90-es évek közepén is, amikor egy darab cégünk volt, akkor nagyon tudományos üzleti terveket készítettünk, aminek akkor valószínű, hogy mondjam, volt egy ilyen gyakorlás alapja, de az nagy mértékben befolyásolja az embernek a gondolatát, amikor összeírom, hogy mi van a fejemben, hogy mit akarok csinálni. Ugye, hogy mik az előnyök, hátrányok, hogy mik a piaci körülmények. Azért, hogyha ez egyszer össze van szedve, akkor hirtelen átkereteződik a vállalkozás, és ez igaz egy fodrászüzletre, egy autószerelő műhelyre, vagy egy internetkáfére, vagy bármire igaz. Tehát, hogy ez nem csak a mi szakmánkban jellemző.
Mondok erre példákat, hogy ez hol hozott, és hogy ennek hol van jelentősége, mert valóban sokan gondolhatják azt, hogy mindenféle kutatás is ezt mutatja, hogy a KKV-k, meg nem csak a KKV-k, fele vagy kétharmada az nem tervez középtávra sem, nem hogy hosszú távra, nem feltétlenül vannak pénzügyi tervei, csak hogyha mondjuk finanszírozó, vagy tőkebefektető, vagy bankkal áll kapcsolatban. Szóval, hogy mik azok a napi hozadékok, amik azt mondják, hogy igenis jó, ha le van írva, jó, ha van egy ilyen fiókból akár elővehető struktúra.
Több dolog, szerintem sok mindenre hatása van. Szerintem egyrészt a gondolatnak teremtő ereje van, majd mondhatjuk másképp is, hogy az önmagát meg beteljesítő jóslat. Tehát ezek olyan ismerős mondatok vagy szavak, és tulajdonképpen ez egyébként tényleg tetten érhető ebben a történetben. Én adjak kettő példát, ami így nekem nagyon hirtelen eszembe jut. Az egyik az, hogy mondjuk egy 2,5 milliárdos projekt, tehát nem csak mikrovállalkozási projektjeink vannak, hanem vannak azért nagy volumenű projektek, amikor egy ilyen projekt mondjuk szeptemberben úgy néz ki, vagy úgy áll, nem az idei évről beszélek, hanem korábbi évekről, hogy 1 millió forinton belül van a terv és a tény közötti eltérés, ami egyébként persze véletlenek sorát is hozza, de azért mégiscsak azt mutatja, hogy nem légből kapott dolgok vannak oda leírva, hanem egy nagyon, nagyon átgondolt és jól végigvitt tervezési folyamat van. És akkor értem szerintem, ezek persze a számok. De a saját korábbi vezetői gyakorlatomban, amikor operatívan vezettem az egyik ügynökségünket, ott konkrétan az történt, hogy olyan szeptemberben megnéztem, hogy hol tartunk, és tudtam, hogy hova kell eljutni, mert a tervben ismertem, hogy milyen célkitűzések voltak. És tulajdonképpen addig masszíroztam az egész céget, meg a munkatársakat és mindenkit, hogy egyébként szinte centire, hogy centire megpróbáltuk kihozni, és egyébként ki is jönnek azok az eredmények, amiket szeretnék. De ez az egyik. A másik az, hogy azt is lehet látni, hogy ez az egész tervezés, ez egy kompetencia. És hogyha ezt minden évben tisztességesen megcsinálja egy vezető, akkor ez a kompetencia fejlődik. És egyébként egyre jobban fogja tudni, hogy a terv mitől lesz használható, mitől lesz az ő munkájában ez valóban értékes, és azt lehet látni, hogy azokkal, akikkel már nem tudom, 15-20 éve együtt dolgozunk, hogy olyan terveket tudnak lerakni, amiben már nincsenek sallangok, amiben tényleg az van benne, amit ő akar csinálni, és nem az van, hogy egy plusz 20 oldal még belekerült, mert még álmodozunk.
Az már színhús.
Igen, hogy ez tulajdonképpen a nagyon-nagyon koncentráltan meg tudja már mondani, hogy mi az, amire a hangsúlyokat kell helyezni, és ez azért egy nagy könnyebbség. És hogyha még, bocsánat, még egy utolsó mondatot hozzá lehet tenni, hogy azzal mindig nagyon nehéz szembenézni, amikor az ember tervez, hogy egyébként most sikerült, vagy nem sikerült, vagy hol tartok. Ugye mi amikor egy cégvezetővel beszélgetünk, negyedéves riportok vannak nálunk, akkor azért ezek a tervek nagyon előkerülnek, és nézegetjük, hogy ahhoz képest, hogy állnak. De ebben is jön egyfajta fejlődés. Tehát az ember sokkal jobban átgondolja, jól megírja, és utána évközben is egyre többet foglalkozik vele, és ettől a cég egy sokkal stabilabb és kiegyensúlyozottabb működésben van, nincsenek benne ad-hoc kapkodó döntések, vagy legalábbis, hogyha fölmerül, akkor úgy könnyű challenge-elni, és lehet róla beszélgetni, hogy fél, ez most megalapozott, vagy most ez valami hirtelen eszünkbe jutott. És
ez az is kell, hogy a ti vezető társaitok, azok ne essenek pánikban, mondjuk, hogy egy háromnegyedes, a harmadik negyedéves határvonalnál a számok nem hozzák azt, amit hozni kell, és úgy tűnik, hogy elúszik az évvégi cél. És akkor én, mint vezető, ha nem vagyok rutinos, és nem vagyok gyakorlott ebben a dologban, ebben az ágában a vezetésnek, a leadershipnek, akkor pánikba eshetek, és mindenáron túlfuthatom magam, lehet, hogy rosszabb, de értitek, ugye, hogy valami rosszba viszi bele azt a vállalkozást, mert azt mondja, muszáj meglennie, hiszen most még nincs meg.
Csak egy gondolat, hogy pánikra nálunk nem nagyon vanok, mert egyébként ez nem ilyen revolver tervezés, tehát hogy nem az van, hogy ha nem hozod, akkor véged.
Hiszen annyi minden
mert hanem azért csináljuk a tervet, hogy egyébként tudjuk, hogy hova tartunk, és hogyha egyébként közben jönnek olyan dolgok, amiket ő nem tud befolyásolni, és emiatt nem jön össze a terv, akkor nem hozzuk kellemetlen helyzetbe a vezetőket. Értemszerűen ez egy iránymutatás, egy útmutatás, amit jó lenne tartani.
Még egy aspektusát hadd hozzam ide a tervezésnek, ez pedig a HR oldala, a motiváció. Ugye ez azért egy nagyon érdekes és fontos kérdés, mert hogyha egy terv az egy cégen belül nem úgy alakul ki, hogy az első számú vezető bezárkózik egy irodába, és két hónapig nagyon gondolkodik, és aztán megszüli a tervet, hanem az egy csapatmunka. Tehát mondjuk egy vendéglátó vállalat esetében az üzletvezetők, az értékesítés, a marketing, mondjuk a konyha, tehát vagy bármi, de ez mondjuk egy autószerelő üzemnél is ugyanígy lehet, hogy amikor a számomra fontos emberekkel együtt hozom létre a tervet, akkor tulajdonképpen kialakul egy olyan belső kohéz, egy olyan ragasztó, amit úgy hívnak, hogy jövőkép. Tehát, hogyha mi közösen találjuk ki azt, hogy milyen irányba megy a cég, és nem csak a jövőt, hanem a következő 3-4-5 évet, akkor valójában az kicsit az én gyerekem is lesz. És hogyha ezt ebből az aspektusból fogjuk meg, akkor tulajdonképpen a szervezeti erőforrással együtt való tervezés, tehát azokkal a fontos emberekkel, akik nekem mindenképpen a vállalkozás gerincét adják, nem csak jó terveket kapok, hanem egyébként motivált és elkötelezett embereket is, mert ők úgy érzik, hogy tulajdonképpen hát ezt mi együtt találtuk ki. Tehát, hogy nem egy más által megalkotott tervnek a végrehajtója vagyok, nem egy fogaskerék vagyok, hanem én vagyok, hogy mondjam, maga a rugó ebben az egészben. És ezt mi látjuk, hogy tulajdonképpen nálunk úgy jönnek létre a tervek, hogy adott cégemből 3-4-5-6 ember dugja össze a fejét, és hetekig gondolkodik rajta. Az egy megalapozott, motivált, átgondolt, és sok szempontból jobb terv, mint amit mi bármit tudnánk abban az adott cégben csinálni.
Hát, illetve még egy dolog kapcsolódik ehhez, hogy egy menedzser vagy egy vezető számára az egyik legkritikusabb pont mindig, amikor változást kell menedzselni. Ugye ennek megvan az érzelmi görbéje, és megvannak hozzá azok a technikák, amikkel ezt jól lehet csinálni, de azért ez egy nem könnyű helyzet. És abban a pillanatban, hogy a tervezés akár egy olyan pillanatban, amikor egy fordulatot kell hozni egy cég életébe, az közösen történik, és ez a bevonás, amit az Oli mond, ez megtörténik, akkor nem kell változást menedzselni, vagy legalábbis nem sokkal kisebb arányban, hiszen azokat az embereket, akik hatással vannak a szervezetre, bevonom a tervezésbe, őket már nem kell meggyőzni arról, hogy változtatni kell, hiszen együtt alakítottuk ki magát a változást, ezért a változásmenedzsment feladat és ennek a kihívása sokkal kisebb. Ellenben, amikor, hogy az Oli mondta, beül egy vezető egy szobába, kitalál valamit, amiben van egy kis változás, mert egyébként általában a tervek mindig hordoznak valamilyen változást a környezet számára, akkor aki minden egyes embert meg kell arról majd győznie, hogy egyébként ez a változás hasznos, előre visz, mindenkit át kell vezetni ezen az érzelmi hullámon, ami a sokból indul,
és egyébként
sokáig tart, mire elfogadják, és ez is megszűnik. Tehát ez a feladat megszűnik, hogyha közösen tervezünk. Lehet, hogy lassabban alakul ki így egy terv. De hogy egyébként sokkal könnyebben valósul meg, az biztos.
Hát ez a nagyon egyszerű hasonlót jutott eszem, hogyha egy családfő látja azt, hogy nagy a költségvetésben van, komoly hiány mutatkozik, viszont valamire takarékoskodni kéne, és azt megbeszéli a sok gyerekkel, meg a feleséggel, hogy van egy cél, na de ahhoz képest most, hogy elmenjünk, nem tudom, nyaralni, majd egyszer lehet, akkor most viszont kicsit vissza kéne fogni ezt meg azt a költésünket, ha így együtt van egy közös cél, akkor persze, hogy sokkal könnyebb lesz azt a takarékosság intézkedést meghúzni.
És érdekes, hogy az ember egyébként, az emberek többsége a saját életében azért tervez, ugye? Tehát mindenkinek van egy jövőkép, hogy hova szeretne eljutni. Lehet, hogy nem írja le. Aki kicsit tudatosabb, az lehet, hogy le is írja, és van otthon egy papírja, hogy mi az a 10 dolog, amit az életében ő, nem tudom, hajt, mint egyébként valamilyen szempontból életcél, vagy ilyen mérföldkövek. De hogy ugyanez az ember egyébként, amikor átül a vállalkozói székbe, akkor erre már nem veszi a fáradtságot, mert egyébként ez egy nehéz és fáradtságos dolog. Tehát, hogy valójában ennek az eredményét nem lehet úgy mérni, hogy akkor, ha megvan a terv, akkor ahhoz képest egyébként én most jobb vagyok, vagy rosszabb vagyok. Egyszerűen a tudatosság alakul ki egy cégben, hogy mondjam, sokkal biztosabb lábakon áll. Egyszerűen tudom, hogy a kerekek, a lengés csillapítók, mint egy autónál, hogy tapadnak a földhöz, mi mivel függ össze.
Összhangban van,
egy irányban megyünk, a kormányok a kereket kormányozzák, és nem az elsőket, sem a hátsó kereket. Tehát egy csomó-csomó dolog, amitől összességében valahogy jobb lesz a cég.
Igen, és talán bocsánat, még ez egy gondolatot, hogy korábban talán már beszéltünk valamelyik alkalommal arról, hogy egyébként a vezető három feladatot végez jellemzően. Ugye tervez, egyébként az embereket irányítja közvetlenül, tehát ez a people management rész, és értelemszerűen operatív feladatokat tesz. Nekünk azt tanítják a developerosok, hogy egyébként ebből a harmadikat kéne legkisebb arányban, minél magasabb szinten van egy vezető, annál kevésbé kéne operációval foglalkozni, és annál inkább tervezéssel, és az emberek irányításával kellene foglalkozni, és akkor ebben a tervezésben az, amiről most beszélünk, hogy konkrétan leülünk és leírjuk, ez egy végkifejlett. Tulajdonképpen egy vezető az nap 24 órájában szinte a cégén gondolkodik, és amikor gondolkodik, akkor tervezget. Ez lehet, hogy ilyen kicsit ilyen leértékelően is lehet mondani, de valójában ott kezdenek összeállni azok a fogaskerekek, amik utána egyszer, jó esetben, papírra vetődnek, és egyébként megkapják azt a formát, amiben mások számára is sokkal összeszedettebben meg lehet mutatni. De valójában ez egy mindennapi feladatai vezetőnek, csak ezt hajlandóak vagyunk elfelejteni, és úgy gondoljuk, hogy amikor szeptember eljön, akkor majd megtervezzük a jövő évet, és közben nem kell tervezni. Dehogy is, minden nap kell tervezni, mindig tervezni kell valójában.
A beszélgetés folyam legelején ez sokszor szóba került, ugye most már 27, már lassan 20, nem tudom, 27-en túl éven vagytok együtt, ugye?
28.
Hát igazából 28 mondom, öregszem én is a veletek folytatott kapcsolatban.
Igen, most egy hete, 16-án volt az alapító.
Forduló. De előbb azt mondta, Gábor mondta, hogy már legelején is ilyen tudatosak voltatok. Már ez nekem rendben lenne, ha 5-10 év után, meg sok tucat projekt után, meg 100 milliós, meg majd milliárdos bevétel után eljött volna ez a bölcsesség. De az klassz, hogy akkor ezek szerint a legelejétől ti erre fogékonyak voltatok, hogy eldöntöttétek, hogy ezt így csináljátok. Például még nem volt annos nagy tapasztalatotok.
Valószínű, hogy az azért indult, ugye mi főiskolásként kezdtünk el vállalkozni, és amikor az embernek van egy elméleti tudása, akkor azt így megpróbálja gyakorlatban is validálni, ugye? És akkor tehát Gábor azért csinált marketing terveket, ő azt mondja, hogy marketing szakirányon végzett, és akkor hát hogyha nekem papíron van arról, hogy értek hozzád, akkor csináljak már egy marketing tervet, ugye, meg hát szerintem mi is tufoltuk. Ha valakinek marketing tudása, akkor hozza már ki, és akkor készültek. Volt külön marketing terve, mondja az akkori cégnek, meg nyilván egy csomó más terve is volt.
És túlzottak voltak a tervek, de az kellett ahhoz, hogy ma már tudjuk, hogy mit érdemes egy tervben beletenni, és mi az, ami már túlzás, vagy legalábbis ebben a méretében egy vállalkozásnak nem feltétlenül szükséges. Tehát, hogy szerintem azok nagyon fontosak, és van még egy, ami szerintem annyira mutatja ezt a mi differenciánkat a jellemzően a környezetünktől. Ugye az nekünk nagyon basic volt, a legelső rendezvényünknek is ki volt számolva, hogy mennyibe kerül, és mennyire érdemes eladni. De azt képzeld el, hogy ezt vannak vállalkozások tömegével, ahol ezt nem tudják, és nem is számolják ki. Egyszerűen úgy értékesítenek, hogy nem számolták ki soha mögötte azt, hogy valójában ez mennyibe kerül, mondjuk egy adott rendezvénynek a lebonyolítása, ugye mi rendezvényszervezés irányából jöttünk, és tulajdonképpen úgy bonyolítják rá a rendezvényeket, hogy hát megnézik a hónap végén, hogy van-e még a fiókban pénz, és akkor jól csináltuk. De nem az van, hogy centire tudja, hogy figyelj, nekem ezen ennyi árist kell ahhoz keresnem, hogy egyébként a vállalkozásom működőképes maradjon. És ezek számunkra döbbenetesek, és egyébként ennek is köszönhető, hogy például a party service területen az árak beragadtak. Tehát tulajdonképpen egy értelmetlen árverseny van, olyan árakon mentek évtizeden keresztül a szolgáltatók, ami már nem volt érdemes szolgáltatni. Egyébként például ez volt az egyik hatás arra, hogy mi már nem a party service irányt szerettük volna erőltetni, hanem átmentünk üzemeltetési és más irányokba, mert egyszerűen attól, hogy nem csinálták meg a matekot, aha, ezért egy olyan árversenyen alakult ki, aminek semmi értelme.
Vége volt a
Sehova nem vezet. Egy önemésztő helyzet alakult ki.
Ez a szeptember, most van még 2-3 percünk, ez a szeptember most akkor mennyiben más?
Hát ez annyiban mindenképpen más, hogy nyilván az, hogy egy vállalkozásnak a hosszú távú célja mi, abban lehetnek iránymódosulások. Ugye, tehát tudjuk, hogy a következő fél év nehéz, de a rákövetkező 2-3 év is tartogat kihívásokat, hogy egyébként az adott hely, vagy az adott ügynökség, vagy az adott szálloda egyébként milyen irányba kell, hogy változzon, vagy kell-e, hogy változzon. Tehát kvázi van egy stratégigazítás, nem biztos, hogy mindenkinél kell, de sok helyen egyébként ez egy valid kérdés. És akkor nyilván itt van az a rövid távú tervezés, hogy igen, a jövő évet meg kell tervezni, valójában mi most úgy tervezünk, hogy van egy az első fél év, vagy az első 3-4 hónap, ez még a válság, mert azt gondoljuk, hogy talán valamikor ilyen április-május környékén ez a szorítás, ez már oldódik, és akkor onnantól kezdve van egyfajta felzárkózás, vagy már ne is visszapatanásnak hívjuk, hanem valamilyen konszolidációnak, és a következő előttünk álló 6 hónap, az meg egy ilyen, hogy mondjam, egy nagyon nagy merülés levegővel, egy levegővel.
Bivakolás.
De ami szerintem nagyon fontos, és a mostani tervezést, ami nagyon átírja, az, hogy ahogy az előbb beszéltük, a helyzetértékelés lenne a legfontosabb. És tulajdonképpen ma ez a legbizonytalanabb pontja a tervezésnek. Tehát valójában az, amire fel kellene építeni az egész tervet, ebben nagyon nehéz helyes kijelentéseket tenni. És ez teszi kritikusat. Tehát mi most azt mondtuk, hogy nem is kezdjük el szeptemberben a tervezést, hanem tolunk rajta 1-2 hónapot, egyszerűen azért, mert ma nem tudnánk egy olyan helyzetértékelést megfogalmazni, amire azt mondjuk, hogy figyelj, ezt erre rá lehet tervezni. És szerintem ez a legkritikusabb a dologban. Az Oli azt mondja, hogy nem tudom, első 3 hónap meg 4, én most már ott vagyok, hogy szerintem a jövő év a turisztikai szegmenseinkben, a külföldi turistákra orientálódó projektekben, az nagyon kritikus lesz, és tulajdonképpen egyre inkább lehet ezeket hallani. A miniszterelnök azért a 21-re azt mondta, hogy hát mi egyébként jó lenne valamilyen, nem tudom, hogy fogalmazott, modellváltást kezdeni. Tehát valójában ezek olyan jelzések, amik ezt a részét elbizonytalanítják a dolognak. Persze a belföldi, az lehet, hogy egyébként meg egészen más alapon kell tervezni. Tehát valójában ez a helyzeti értékelés, ami alapján a célokat ki kéne jelölni, ez bizonytalan, és ettől nagyon nehéz most az idei, meg az elkövetkező időszaknak a terveit megcsinálni. És ezért egyébként olyan üzemmódban is vagyunk, hogy 3-4 hónapokra gondolkodunk előre, mert talán annyira úgy gondoljuk, hogy reálisan be tudjuk látni a táv, de még ez is óriás meglepetések voltak benne. Hát.
Meg erről beszélgettük az elmúlt adásokban, és 2 hét múlva nagyon várlak benneteket újra. Körösi Zoltán, Nagy Gábor, az Event Trend Group alapítói voltak itt. A Motivátor sorozatban köszönöm szépen.
Köszi, András.
Köszönjük.
Ez volt a Motivátor, az adás visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.